Vásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Meghívottunk nevében is, nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Nagybodó Tibor. A tartalomból: vajon hogyan lehet ma érteni a Szentlélek kiáradását, és mit üzen nekünk pünkösd a csendben és a zajban, a közösségben és a magányban? Rendhagyó és ünnepi műsorunkban pünkösd lényegéről, üzenetéről és a mai jelentőségéről beszélgettünk. Történelmi és vallási vonatkozásokon túl arra keressük a választ, hogy mit jelent ma a hit, a megújulás és a közösségi lélek jelenléte. Vendégünkkel teológiai, pszichológiai és személyes nézőpontokból közelítjük meg a lélek ünnepét a következő órákban. Várjuk tehát önöket szeretettel egy műsorra, amely talán nem ad minden kérdésre választ, de segít elindulni befelé és felfelé. Témánk a lélek ideje, avagy ünnep a szív mélyén. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a rendhagyó ünnepi műsorunk mikrofonjai előtt Obermayer Ervin plébános posztulátort. Tisztelendő úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy válaszolni fog itt élőben a kérdéseinkre.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit, és téged is, kedves Tibor. Örvendek, hogy szólhatok néhány szót pünkös ünnepéről, és annak is örvendek, hogy itt megnyilvánulhatok, mert talán a pünkös, illetve a húsvéti műsorunk után tudtam valami olyasmit mondani a kedves hallgatóknak, ami őket elgondolkodtatta, vagy pedig valamiféle változásra, előremenetelre késztette.
Tisztelendő úr, mit ünneplünk pünköstkor? Javasoljuk, hogy indítsuk a mai ünnepi beszélgetésünket ezzel a kérdéssel.
Természetesen, mint az egyház legnagyobb ünnepei, így a pünkösd is egy pontszerű bibliai történetet ölel föl, és ezt hozza vissza az embereknek a hétköznapjaiba, így 2025-ben is. Pünköstkor alapvetően a katolikus egyház tanítása szerint a Szentlélek Isten kiáradását, annak a léleknek a kiáradását ünnepeljük az apostolokra és majdan az egész egyházra, amit az Úr Jézus a föltámadásakor, illetve föltámadását megelőzően is megígért az apostoloknak. Például az Úr Jézus beszél ilyenről, hogy én kérni fogom az Atyát, és ő majd más vigasztalót küld nektek, a Szent Lelket. Ezt a kiáradást ünnepeljük, és elsősorban az Isten működését a történelemben, de ugyanakkor azt is, hogy erre az isteni működésre az ember pozitívan, tehát az apostolok, mint emberek pozitívan válaszoltak, a lelküket eltöltötte egyfajta erősség, bátorság, szilárdság, és ennek köszönhetjük egyébként, hogy az egyház mai születésnapján, ezen az ünnepen meg tudjuk ünnepelni, hogy az egyház életre, létre lett hívva.
Mit jelent egy római katolikus papnak pünkösd ünnepe?
Hogyha azt mondanám, hogy az Úr Jézus föltámadásának az ünnepe a katolikus pap számára szívdobbanást jelent, akkor azt mondhatnám, hogy a pünkösd lélegzetvételt. Szimbolikusan természetesen, hiszen a Szentlélek levegő formájában, illetve levegő kíséretében, enyhe szellő kíséretében megjelent az apostolok, erős szélzúgás kíséretében, és mindig ott volt, amikor ezeknek az apostoloknak szükségük volt arra, hogy valamiféle belső útmutatást mutasson. Ugyanúgy az egész egyház számára és a katolikus pap számára is gyakorta vannak olyan pillanatok a pap életében, amikor szükséges, hogy tanácsot kérjen, és ne csak földi emberektől kérjen tanácsot, hanem magától, a mindenható Istentől, a Szentlélek Istentől, a harmadik isteni személytől, akiről az egyházunk ugye azt tanítja, hogy a Szentírás sugalmazását ő vitte véghez, az apostolok vállára szállott, ha tetszik, galamb képében, és az apostoloknak diktálta azt a kinyilatkoztatást, azt az önkinyilvánítást, azt az üzenetet, amit az Isten üzen az embereknek. Ezért lélegzetvétel egyébként számomra a pünkösnek az ünnepe, mert ez a lélegzetvétel folyton friss levegővel tölti el az embert, amikor az ember egyszerűen előveszi a Szentírást, és akkor gondolkodik rajta, hogy jó Isten, mit üzensz nekem, de több ez, mint gondolkodás, mert ugye a gondolkodást az értelmi munka, a ráérzés, a megérző készség, az pedig spirituális munka. Tehát amikor a Szentírást a kezembe veszem, mindig ott van a Szentlélek, és a Szentlélek az embert soha rosszra, békétlenségre, haragra, széthúzásra, széttagozódottságra nem tanítja. Lélegzetvételként éppen ezért nekünk folytonosan papoknak szükségünk van erre.
Nagyon, de nagyon érdekel minket az, hogy hogyan értelmezett, hogyan értelmezi a Szentlélek eljövetelét, és hogyan értelmezi ezt pont most, itt, a mai világunkban.
A Szentlélek Isten eljövetelét egy picit két részre, illetve két ellentét párral szeretném szemléltetni. Sokan azt gondolják a mai világban, hogy a Szentlélek Isten, bocsánattal legyen mondva, sült galamb, aki azonnal megold mindent az ember helyett. És amikor a Szentlélek Istenről így gondolkodnak egyesek, vagy pedig általánosságban fogalmazva így gondolkodunk, akkor elveszíti azt az isteni erejét, természetesen ő önmagában nem veszíti el, csak számunkra, amellyel ugye ő tudna rajtunk segíteni. Mindig az ember fejében, amikor megjelenik egy jó gondolat, akkor ott van a Szentlélek Isten eljövetele a mai világunkban. Én ezt saját tapasztalatból mondva úgy tudnám mondani, hogy amikor egy jó gondolat elsőként az ember fejében megjelenik, valaki sugalmazza, hogy ma legyél jobb, ma legyél türelmesebb, békésebb, stb., akkor azt a gondolatot érdemes cselekedetekre váltani. Nagyon sokszor jártam én is úgy, hogy a jó Isten egy jó gondolatot adott. Kit kellene meglátogatni, mit lehetne többet tenni az egyházért, a hívekért, az emberekért, stb. És mikor az ember egy kicsit ilyen emberi szempontból elkezdi gondolkodtatni a saját értelmét ezen, akkor fölmerülnek ilyen emberi kérdések. Miért menjek oda? Mi várhatott rám? Mire számíthatok? És az embert ezek az emberi gondolatok sokszor az első sugalmazott jótól eltántorítják. Tehát egy egyszerű példa, hogyha a Szentlélek Isten azt diktálja egy megérzés által, hogy ki kellene nekem valakivel békülnöm, azt akkor menjek, és akkor tegyem meg. És ezeket a gondolatokat a mai világunkban érdemes megcselekedni. Mert ha valamikor szükség volt a jóságra, a szépségre, az igazságra és a szentségre, akkor ez a 2000-es vagy a 21. század.
Nagyon sok itt a miért, postulátor úr, miért is fontos a pünköst a kereszténységben?
A kereszténységben a pünköst, hogyha röviden szeretnék, vagy tömören válaszolni, akkor éppen azért fontos, mint a Biblia. A Biblia az az ember lelkét megerősíti, bátorságot ad, és az apostolok idejében is nem lett volna ige hirdetés. A keresztény tanoknak a hirdetése, annak, hogy Jézus megszületett, hogy tanított bennünket, hogy feltámadt, ha a Szentlélek Isten a pünköst ünnepén meg nem erősíti az apostolokat. Az apostolok is nagyon sok dolgot számításba vettek. Ugye a pünköst ünnepe az a feltámadás, tehát a húsvét ünnepét követő 50. nap van megünnepelve. Természetesen mozgó ünnep a keresztény naptárban, tehát ez nem egy kimondott dátumhoz kötöttséget feltételez, úgy, ahogyan a húsvét sem. És éppen ezért, amikor ugye ezen a mozgó ünnepen azt ünnepeljük meg, hogy képessé tett Isten bennünket a jóra. Annak idején az apostolokat, de ne gondoljuk, hogy ez egy egyszerű, pontszerű történelmi cselekmény, hogy akkor megtörtént, és utána nekünk most ránk semmiféle hatása nincsen. Hát akarjuk-e, hogy az Isten a jóra, a szeretetre, a szépre képessé tegyen bennünket? Ez az alap, és mi azt megcselekedjük, ez már a lelki háznak a falai, hogyha így tetszik.
Megkérjük, hogy válaszoljon arra a kérdésre is, hogy tapasztalta-e valaha az életében olyan pillanatot, amit a Szentlélek inspirációjaként értelmezett?
Igen, több alkalommal is. Ebből csak egyet mondok el, a papi hivatásra való elhivatottságomat. Finoman fogalmazva, amikor én az érettségit elvégeztem, nem kimondottan a papi pályára készültem. Nagyon sokat gondolkodtam, volt is emberi terv arra, hogy ezen a világon hogy lehet jól boldogulni, hogy lehet sikeres lenni, nagy önmegvalósítások, stb. És akkor egy adott pontban, és én ezt a Szentlélek Isten működésének tulajdonítom, mert mind a mai napig nem tudom megmagyarázni, hogy ez hogy jött. Miért nem leszel pap? Egy ilyen kérdés jelent meg az elmémben, a gondolataimban. Elég sokat imádkoztam rajta, és az imáknak mindig a vége, az a konklúzió az lett, hogy hidd el nekem, hogy nem tudsz boldog lenni ezen a világon, hogyha nem a papi hivatást választod. Nem tudtam, és mind a mai napig nem tudom, tehát ezért Isten működése, mert az ember még magának sem tudja megmagyarázni, nemhogy egy kívülállónak. És akkor megírtam azt a bizonyos kérést, hogy felvételemet szeretném kérni a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetbe, és 2008 nyarán jelentkeztem Gyulafehérvárra. Én ezt tartom mind a mai napig a Szentlélek Isten munkálkodásának.
Folytassuk ezt a gondolatot, ezt a kérdést pótoljuk ki azzal, hogy hogyan hat a pünkösd akkor a személyes hitéletére és a hitéletre?
A személyes hitéletemre azt mondhatom, hogy intenzív hatása van nem csak a pünkösd ünnepének, hanem magának a Szentléleknek is. Nagyon sokszor van egy plébános, egy posztulátor, egy pap életében, amikor tanácsot kell valakitől kérnie. Minden egyes alkalommal, amikor a papi zsolozsmát mi imádkozunk, ugye a papi zsolozsma az ilyen kicsit lebutítottan fogalmazva az ötszöri napi papi imádság. És milyen érdekes, hogy minden zsoltár rész végén zsoltárokat imádkozunk, és különböző bibliai szövegeket ezekben az imákban, ezeknek az imáknak a folytán. És minden egyes zsoltár végén ott van a Szent Háromság nevének említése, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, a Teremtőnek, a Megváltónak és annak, aki megszentel engem a mindennapokban. A megszentelést azt nem úgy kell értelmezni, hogy a jó Isten tökéletessé alkot engem, és teljes mértékben bűntelen vagyok gondolatok, cselekedetek, szavak, stb. Szintjén, de képessé tesz arra, hogy az életemet egy picit minden nap megújítsam. És a Szentlélek Istennek a munkálkodását, a spirituális téren ezt mindig tapasztalom, mert mindig van egy valami jó gondolat, egy olyan megérzés, amivel a Szentlélek előre viszi az én munkámat. És utólag, ha lehet így mondani, a saját kicsi mikrotörténelmem szokta igazolni, hogy nagyon jó dolog ráhallgatni, és nagyon jó dolog megcselekedni azokat, amiket ő mond az embernek.
Fokozva a mai beszélgetésünket, a mai témánkat. Mit tudunk a pünkösdi események történelmi hátteréről?
A pünkösdi események történelmi háttere, hogyha időszámot vagy időt szeretnék mondani, vagy évszámot, akkor Krisztus után 33-ban Jézust keresztre feszítik, meghal, föltámad, és rá 50 napra történik meg ez a nem csak bibliai, de szerintem történelmi cselekmény is. Biblia olvasásaim folytán én úgy láttam, hogy azt éreztem ki az ottani történésekből, eseményekből, az apostolok cselekedetei írja le, hogy minthogyha a Jóisten azt a bábeli zűrzavart, amit az Ószövetségben az ember okozott saját magának, egy kicsit a pünkösd alkalmával akarta volna helyretenni az ember életében. Persze a pünkösd ünnepének megvan a sajátos gyökere és vonatkozása az Ószövetségben is, és ez a zsidó testvéreknél a Sávuotnak az ünnepe, ez az új kenyérnek az ünnepe és a Tóra adásának az ünnepe. Ez annyit jelent, hogy a Tóra az Mózes öt törvénykönyve, vagy öt könyve, amiben a Jóisten ugye a tíz parancs alapján kodifikálta a zsidó vallásos ember életét, a zsidó társadalom működéseit. Ugye nem csak isteni parancsok vannak a Tórában benne, hanem mózesi magyarázatok is vannak ott benne. És ugye ez az ünnep, ugye a Tóra ünnepe és az új kenyér ünnepe, tehát hogy az Isten a törvénnyel táplálja a lelket, és itt most törvény alatt ne úgy értsük a vasigát, amit Ezekiel proféta ír, hanem egy valóságosan olyan dolgot, ami az embernek rendet szolgáltat, vagy a rendet szabályozza a saját életébe. Nagyon sokan ugye a manapság a tíz parancsot olybá veszik. Hogy hát jó, Isten adta, ő mondta, stb., hogy nincs hatással a mi életünkre. Hogyan lehetne probléma az, vagy miért lenne probléma az, hogy az Isten mind a mai napig azt kéri tőlünk, hogy atyádat és anyádat tiszteld, az nem probléma, még a mai szekularizált társadalomban. Az, hogy ne ölj, az sem probléma. Az, hogy ne lopj, ne hazudj, Istent próbáld meg tisztelni, próbálj meg rá feltekinteni. Hogyha ez meg lenne bennünk, ennyi problémával már nem küszködnénk. Nekem ez a véleménye, ez a véleményem, ez a Tóra, ugye, hogy a lelket táplálja, és az új kenyér ünnepe a zsidóknál, hogy a testet is Isten táplálja.
Mit jelenthet a lélek kiáradása egy társadalom szempontjából?
Jól látjuk, hogy a mai társadalom mennyire fragmentált, vagy mennyire széttöredezett. Társadalmi szempontból különböző gondolatok, ideológiák, akár, de például akár történelem szempontjából is beszélhetünk, mert egy-egy történelmi esemény, ami megtörtént a közel vagy a régmúltban, egyes embereknek ünnep, míg másoknak fájdalom. Éppen ezért ezen a héten emlékezünk meg június 4-éről. Ez a magyarságunk számára egy jelentőségteljes, bizonyos értelemben fájdalmas megemlékezés, de lehet, hogy vannak akik ezt nem így tekintik. Ugye a Szentlélek Isten, ha valamiben segít, akkor az az, hogy egymás fájdalmán ne járjunk örömtáncot. És a társadalomnak a leglényegesebb üzenete, ugye a Szentlélek Isten, aki egyesítette abban a pillanatban ott az apostolok előtt a különböző nemzetekből odaérkezett testvéreket, tehát hogy az apostolok beszéltek, és mindenki a saját nyelvén értette, hogy Péter apostol mit mond. Tulajdonképpen ugye a Szentlélek Istennek egy nagy munkája lenne ez az ember számára, hogyha egy kicsit is látnánk egymásban a keresztényt, a felebarátot, a teremtett embert.
Apropó keresztény, miben különbözik a pünkösd megélése különböző keresztény felekezeteknél?
A különböző keresztény felekezetek a mai napig is a Szentlélek Istent, mint harmadik isteni személyt, őt elismerik külön cselekvő személynek a Szent Háromságon belül. Keresztény testvéreink közül talán az egyetlen kivétel, ők az unitáriusok, akik, hogyha jól tudom, nem vagyok teljes mértékben járatos az unitárius teológiában, de hogyha jól tudom, ők Isten erejeként tekintenek a Szentlélekre, és nem személyként. Ugye reformátusok, evangélikusok, katolikusok vallják a Szent Háromságnak a hittételét, tehát hogy teremtő, megváltó és a harmadik isteni személy a megszentelő. Talán annyiban különbözik, hogy a lényeg alapját, tehát a magot adó tanítás az nálunk ugyanaz keresztény testvéreken belül, de én úgy tudom, nekem vannak unitárius ismerőseim, hogy ők is egyébként ezt az ünnepet meg szokták ünnepelni, és nagyszerű dolognak tartják, hogy Isten cselekszik az emberi történelemben.
És akkor mit jelent ma nyelveken szólni, és létezhet-e ez lelki és szimbolikus értelmekben is?
Szerintem nem csak jelképes vagy szimbolikus értelmet ölel fel ez a nyelveken való beszélés, mert jól látjuk, hogy nagyon sokszor, hogyha bár ugyanazon nyelvet beszéljük, de mégis elbeszélünk egymás mellett. Egy kicsit az a tapasztalatom, így társadalom tapasztalat kritika is, hogy mindenki bezárkózott a maga kis mikrovalóságába, és ott bármilyen érvet mondhatnak azok, akik esetleg nem értenek egyet, vagy dolgokat másféleképpen látnak, mégis mi a kőfalat felépítettük magunk köré, és ott nem engedjük, nem csak, hogy meghasson a másik véleménye, hanem az sem, hogy valamiféleképpen úgy azért próbáljuk megérteni, vagy próbáljuk az ő élethelyzetét magunkévá tenni. Tehát különböző élethelyzetekben vagyunk, és talán ez lenne, ugye, hogy ne csak ugye a féktelen, de minden esetre jó pozitív példa ez, hogy az emberek szeretnének több nyelvet megtanulni, beszélni, különböző kultúrákat megismerni. Ez egy nagyon jó dolog. Csak legyen meg az is, hogy a mi nyelvünkben, a mi nyelvünkön hozzánk beszélőket valahogy megpróbáljuk megérteni.
Visszakanyarodjunk egy előbbi kérdésünkhöz, plébános úr, milyen szerepet játszhat a pünkösd a mai közösségi életben?
A mai közösségi életben elsősorban szerintem az egységet mutatja föl a pünkösd. Soha nem volt nagyobb szükség az egységre, mint ebben a században, ebben a társadalomban. És ez az egység, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy most ilyen vélemény, meglátás, eszmei, egyneműsítő kurzus, ahol mindenkinek ugyanazt kell gondolnia, mindenkinek ugyanazt kell válaszolni a bizonyos kérdésekre, hanem van egy nagyon okos mondás, egy latin mondás, in necessario unitas, in dubis libertas, et in omnibus caritas, az azt jelenti, hogy a szükséges dolgokban egységet, a kétségekben szabadságot, de mindenben a szeretetet keresni.
Lehet-e a pünkösd híd a generációk, vagy igen, épp a kultúrák között?
Természetesen lehet, hiszen a Bibliában, ahogyan mondottam az imént, különböző emberek gyűltek oda össze, és várták az apostoloknak a megnyilvánulását, és látták azt a csodát, amit a pünköstkor, akkor az első pünköstkor az egyház születésnapján a Szentlélek megcselekedett ott az apostolokkal, és a boldogságos Szűz Máriával is, ezt sem szabad tagadni. És a generációk közötti különbség ott is kiegyenlítődött, de nem csak nyelvi szempontból, habár ugye a Biblia ezt nem mondja, de valószínűleg, hogy különböző korú emberek voltak ott. És amikor Péter apostol beszélt hozzájuk, az ő lelkükben is ugyanaz a láng és tűz lobogott, a Szentlélek Isten lángja, ami cselekvésre készteti az embert, ami melegít, de nem éget el. Sokszor azt gondoljuk, hogy hát a Szentlélek csak a miénk, csak mi tudjuk az igazságot, csak nekünk van igazunk, csak mi találtuk meg a bölcsek kövét esetleg. És a Jóisten és az élet gyakorta az embert emlékezteti arra, hogy talán 60%-ban igen, de a másik embernek is van igaza. A másik embernek is van létjogosultsága. A másik embernek is van méltósága. Nagyon sokszor látom azt, hogy az idősek és a fiatalok úgy, minthogyha nem értik meg egymást, és minthogyha elítélőleg is fogalmaznának egymásról, hogy az egyik maradi, a másik túl modern, stb. Tehát ilyen kifejezéseket puffogtatva is. Az emberi kimondott szót és az eldobott követ azt nem lehet visszafordítani, de jóvá lehet tenni. Tulajdonképpen a generációk közötti különbség ezekben a jóvátételekben rejlik, szerintem. De ez csak az én véleményem természetesen.
Folytatva a kérdéskört, hogyan jelenik meg a Szentlélek ebben az esetben az ön életében?
Az én életemben a Szentlélek a tanácsadó, a meghallgató és a megerősítő. El kell, hogy mondjam, hogy papi életem folytán voltak olyan momentumok, amikor úgy nagy szükségem lett volna a segítségre. És nagy szükségem is volt a segítségre, lelki segítségre, szellemi segítségre. Voltak olyan munkáim, például a doktori tézis megírásánál, amikor hát mindenfélét felkutattam, különböző dolgokat áttanulmány, és úgysem jött az az ihlet, amin egy történelmi munkát végig lehetne vinni, az a gerince a doktori tézisnek. És akkor egy adott pillanatban valami olyan, hát nem mondom, hogy zseniális, mert nem szándékszom saját magamat megtömjénezni a saját magam oltárán, hanem egy olyan elv, egy olyan világos gondolat jutott eszembe, ami hozzásegített a doktori disszertáció egy-egy részének az adekvát kifejtésében. Például ez a szellemi munkát tekintve, de a spirituális munkát tekintve, amikor néha van, hogy úgy elkeseredünk, vagy a lelkületet magunkban alább hagyjuk, én csak elég bemenjek és meglássam a piros miseruhát, amire a Szentlélek galambképében, Szentlélek jelképe rá van hímezve, és akkor mindig eszembe jut, hogy hát azért a lelkesedés az nem azért van, hogy neked szobrot állítsanak, hanem azért, hogy az emberekért a Jóisten kezelégyésértük tegyél valami jót.
Vajon mit üzenhet a pünkösd az embereknek egy háborús és egy itteni megosztott világban?
A háborús világban elsősorban az élet tiszteletét. Ferenc pápa több alkalommal, és nem csak Ferenc pápa, hanem azelőtt az apostoli atyáktól elkezdve több lelki író kifejtette azt, hogy a Szentlélek Isten nem hoz létre űrt, és mindaz, ami üresség az emberben, azt igyekszik kitölteni. Minden embernek joga van az élethez. És ez szintén az én véleményem. Egyik embernek sincs joga ahhoz, hogy a másik embert olyan helyzetbe hozza, amiért ő az életével fizetne. Nagyon konkrét szeretnék lenni. Nem tartom természetesnek azt, hogy testvéri népek egymást legyilkolják. Sőt, az sem, hogyha nem testvéri népek lennének. Én természetesnek azt tartanám, hogyha az élet tisztelete az mindenek fölött való lenne az ember életében. A megszülető életnek a tisztelete, lásd, gyermekvállalás, a delelő életnek a tisztelete, amikor az ember önmegvalósít, és hogy egymást ne lehetetlenítsük el, vagy ne ássunk a másik ember alá, hogyha már jót nem tudunk tenni, rosszat ne tegyünk. És a lenyugvó életnek a tisztelete, az idősek bölcsessége, az időseknek az élettapasztalata, stb. Megosztott világban, hogyha ezt az élet tiszteletét megtanulnánk, akkor nekem az a véleményem, hogy háború sem lenne, nem csak külső háború, hanem az emberben belső háború sem.
Utolsó kérdésünk előtt használjuk ki ezt a percet is, röviden. Hogyan alakultak ki a különböző pünkösdi hagyományok, például a pünkösdi királyválasztás?
A pünkösdi királyválasztás az tulajdonképpen a bátorságnak, a hősiességnek volt egy népi megnyilvánulása, ugyanannak a bátorságnak, hősiességnek, ami akkorjában az apostolokat ige hirdetése buzdította. És ennek a bátorságnak a fejében az illető köztiszteletet örvendett, és különböző előjogokhoz jutott hozzá. Költői kérdés a végére, Szentlélek Istentől milyen előjogokat kérünk, és milyen bátorsággal és mit vagyunk hajlandóak megtenni azért, hogy rajtunk az Isten segítsen, hogy bennünket megvilágosítson.
Utolsó kérdésként, van-e pünkösdi emléke, amely különösen mély nyomot hagyott önben?
Habár a pünkösdhöz nem kapcsolódik, ugye én egy Csíkdellén felnőtt ember vagyok, ott lettem nagykorúvá, ott nevelt édesanyám és a nagyszüleim, és rendszeres hagyomány volt már nagyon kis gyermekkorom óta, óvodás gyermekkorom óta, hogy a csíksomlyói pünkösdi búcsúra mentünk. És az egy olyan szép momentum volt, olyan szép, szép gesztus, olyan szép alkalom, amikor annyi ember ott van, és együtt imádkozik. Imádkoznak a hazáért, a hit megvallásáért, hogy az ember lelke friss levegőhöz, lélegzetvételhez jusson a hétköznapokban. És ez fölnövekedve, én hiszem, hogy az én papi életem folyamán mindig elkísér engem, hogy nem véletlen volt, hogy gyermekként és felnőttként is oda mindig visszavágyok, és nagyon szeretem Csíkot, Csíksomlyót, Erdélyt, a szülőföldemet. Nagyon szeretem magát, a nemzetet, és imádom a Szentlélek Istent.
Pünköst tehát a lélek ünnepe, avagy ünnep a szív mélyén. Plébános úr, a mai beszélgetésünket mivel zárja, miket emelne ki a legszívesebben pár mondatban?
A legszívesebben talán az egységet, az igazság szeretetet és a bátorságot emelném ki. Az egység azért fontos, hogy egymás kezét megtaláljuk. Az igazság szeretet azért fontos, hogy egymás hangját meghalljuk, és az igazi bátorság az azért szükséges, hogy merjünk az életünkben jó dolgokat felvállalni, akkor is, hogyha esetleg a társadalom azokat a dolgokat már vagy még nem tartja jónak.
Tisztelendő úr, szép lassan a műsoridőnk végéhez közeledünk, hát köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszait és a beszélgetést. A hallgatók nevében is áldott ünnepet kívánunk önnek és a híveinek.
Köszönöm szépen, mindenkire a Jóisten áldását, szeretetét és kiáradását kívánom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai ünnepi rendhagyó műsorunkba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Obermayer Ervin plébános posztulátor nevében is. Elköszönök a szerkesztő műsorvezetőt, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.